Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában a 8. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokasság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és ezt kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy, a másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt a kísérőihez: bizony mondom néktek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az ember alapvetően gyógyulásra vár. Nem túlzás, hogy ez van a középpontban, gyógyulni szeretnénk. És másik oldalon Jézus is ezt mondja: ezért jött, hogy gyógyítson. Igaz, hogy más módon, mint ahogyan várták az emberek, más módon, mint ahogyan mi is várjuk őt. De azért jön, hogy gyógyítson. Gyógyulása mindenkinek szüksége van. Akár lelkileg, akár testileg, mindenkinek van valamilyen gyógyulása szüksége, mert mindenkivel történik valamilyen lelki-testi megpróbáltatás. Tehát alapvetően gyógyulásra várunk. A másik, amit szoktam mondani, hogy hát az ember alapvetően vagy gyógyíthatatlanul vallásos ember. Ugye annak idején, amikor készültünk még a lelkészi szolgálatra, hát volt is, hogy elkapott egy a Bosnyák téri parkban egy rendőr, hogy nem volt személyigazolványunk, aztán amikor megtudta, hogy hát hol tanulunk, akkor hát mondta, hogy hát butítani kell a népet, ugye? Butítani. Nem tudom, hogy azóta éle még, és hogy mint van vele. Átmente már ahhoz az Istenhez, akinek a nevében butítunk. De azt tudom, hogy az volt a fő ideológia, hogy ha elég tudásra tesz szert az ember, akkor száműzünk minden vallásosságot. Akkor vissza fog szorulni majd a vallásosság. És ezzel szemben azt látjuk, hogy egyre inkább kiteljesedik minden ember hallatlanul vallásos, hiszékeny. Hát lehet, hogy az összefüggésben azért azzal is, hogy sok tekintetben a tudásunk is nagyon hiányos, és nagyon könnyen át tudnak bennünket vágni. Hogy mennyire szükséges az, hogy tényleg foglalkozzunk azzal a Jézussal, akihez megy a leprás, akihez megy a kapernaumi százados. Az is mutatja, hogy olyanoktól is kapunk e-maileket, kéréseket, hogy imádkozzunk értük, gyógyulásért, mert nagyon nagy a baj, akik korábban, mint hívő emberek, azt gondolták, hogy hát nincs is már ilyen ajándéka a Szentléleknek. Már Istennek ez a Szentléleknek ez az ajándéka, hogy gyógyítás, ez ma már nem működik, ma már az orvosokon keresztül működik. Nem gúnyból mondom, hanem azért, mert nagyon komoly dolgokról van itt szó. Amikor tényleg baj van, akkor az ember sútba vágja ezeket a teológiai elképzeléseit, imádkozzá gyógyulásért. A szükség törvényt bont? A szükség teológiai nézetet változtat meg? Úgy tűnik, hogy igen. Az biztos, hogy a gyógyulás utáni vágyunk nagyon sok üzleti lehetőséget rejt magában. Tehát, hogyha valaki meg akar gazdagodni, akkor biztos, hogy ki kell, hogy valamit találjon, ami gyógyít. És hát most már egyre többen foglalkoznak azzal, hogy meg kell menteni az embereket attól, hogy alternatív gyógymódokba belehaljanak. Ugye éppen most a napokban volt a beszélgetés. Az RTL klubban Zaher Gábort is meghívták, ugye evangélikus részről is, ilyen egyházkerületi találkozókra is, ugye hívták a püspökeink a Zaher Gábort, mert az az ember tud. És hát ugye ott kérdezgették, és ott volt a Sóbert Norbi. És akkor számon kérte, ugye. Hát hogy teheted fel a közösségi oldaladra azt, hogy a citrom gyógyítja a rákodat? Te is tudod, hogy ez nem igaz. És akkor elismeri a Norbi, hogy hát tényleg, hát én sem hiszek benne. Na de hát olyan érdekes. Na de hát azt mondja az Zaher Gábor, hát ide figyelj. Hát a te oldaladat ezrek és ezrek követik, azon tájékozódnak. Az orvosoknak az oldalait, ahol a kutatásokat végzik, azokat nem nézik. Hát nem szabad becsapni az embereket. Emlékszem, amikor visszajött a szívműtétről, akkor azt mondta ez a Norbi, hogy hát rossz tanító voltam. Hát kezdjük ott, hogy ő nem tanító. Nagyon sok baj van. És nagyon nagy a hiszékenység. Hogy itt van a savasodás, meg lúgosítás. Hát azért, mert nem hiába tanultam és szerettem a biológiát, nekem is fel kell eleveníteni, hogy ilyen nincsen, hogy elsavasodik az embernek a szervezete, mert akkor meghal. Meghal. A pH érték az állandó. Na de hát nem biológusok vagyunk. Vagy ott van a méregtelenítő lábáztató, ugye áztassuk bele a lábunkat, ugye csinálnak 100 forintért egy ilyen bödönt, és akkor áztassuk a lábunkat a sós oldatba, és akkor elszíneződik, ugye ilyen sárgás, barnás színt kap a víz, és akkor azt mondják, hogy na látod, jön ki a méreg a testedből, a lábadból. És akkor aztán beleteszi az orvos, aki kutatja, ugye leplezi ezeket a dolgokat, beleteszi a cipőkanalat, attól is elsárgásodik, meg barnásodik. Hát azért, mert oxidáció történik, vasoxid kerül a vízbe. Hát amikor a csapunkon keresztül jön az a sárgás, barnás lé, akkor nem azt mondjuk, hogy itt méregtelenedik a rendszer, itt más történik. Tehát hiszékeny az ember, így van. És hát persze, ugye ezekkel a dolgokkal 100 milliókat kaszálnak, ezért mondom, hogy ha valakinek nincsen lelkiismerete, akkor csináljon ilyen dolgokat. Szerezhet vele sok pénzt. Végtelen a sor. De nem erről kell most beszélni. Arról, hogy Jézus gyógyít. Az ember nem tud. Az ember sarlatán. Jézus gyógyít. Hogyan gyógyít? Úgy mennek hozzá az egyik, azt mondja, ha akarod, megtisztíthatsz. Te rajtad múlik. Legyen meg a te akaratod, tanít minket Jézus imádkozni, és anélkül, hogy megtanulta volna ezt az imádságot, ez a leprás, mert nem találkozott vele korábban, nem volt ott a hegyen, nem volt ott a hegyi beszédnél, ahol elhangzott, legalábbis ezt feltételezem, tudja, hogy így kell hozzá menni, ha akarod, meggyógyíthatsz. Elfogadom, ahogyan döntesz. Rád bízom magamat. Így kell kérni az imádságot. Nem követelni, hogy Jézus nevében megparancsolom, hogy. Nem. Ha akarod, meggyógyíthatsz. A gyógyulás, elsősorban azt látom ebben a két történetben, az gyógyulásnak az előfeltétele az, hogy kapcsolatba kell kerülni. Kapcsolatba kell kerülni Jézussal, kapcsolatba kell kerülni embertársainkkal. Ugye a leprás alapvetően elkülönült a társadalomban. A leprásnak nem volt szabad bemenni Jeruzsálembe. A leprás nem mehetett be más nagyvárosba sem. Hogyha esetleg valaki szembe jött vele, akkor figyelmeztetnie kellett, hogy vigyázz, tisztátalan. Senki ne közelítsen hozzá, nehogy fertőzés tovább menjen. Hogyha valaki látta a Ben Hur című filmet, akkor tudja, hogy ott voltak elkülönítve völgyekben, nyomorúságos körülmények között. Alapvetően mi is sokszor így vagyunk vele, betegek vagyunk, begubózunk és elkülönülünk, ne tudja senki, vagy ne jöjjenek hozzám, ne lássák, hogy szenvedek. És Jézus azt mondja, kapcsolatba kell kerülni. Ellenkezőleg. Kapcsolatba kell kerülni vele. Amikor az ebola járvány kitört Afrikában, akkor 9 szerzetes úgy döntött, hogy nem hagyja magára a kétségbe esett, halállal küzdő betegeket. Hanem ott maradtak, és együtt imádkoztak, olvasták az igét velük, és együtt haltak meg? Rosszul döntöttek? Azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen döntés, de hát ehhez a hit bátorságára volt szükség, meg arról, hogy tudják, hogy az élet az nem erről a világról szól. Az élet az ennél sokkal több és egészen más. Feláldozták az életüket, mint ahogyan Jézus feláldozta az életét, értük. A leprás tehát itt ebben a történetben kapcsolatot keresett. És a többi is, többi gyógyult ember is kapcsolatot keresett, nem gubózott be. Tudták a méltatlanságukat, mint ez a pogány százados. Nem vagyok méltó, de mégis segítséget kértek. És ilyen a gyónás is. Most a kezembe tartom Luther Mártonnak a kis kátéját. Most itt tartunk az ifin, ugye ezt olvassuk. Én soha nem gondoltam volna, hogy ide jutok, hogy ezt veszem elő. 500 év kellett hozzá. Ugye 500 év. És rájöttem, hogy ennél szebb és tisztább nincsen. És akkor itt leírja Luther, hogy hogyan gyónjunk. Hogyan valljuk meg a bűneinket. Soroljuk, ne soroljuk. Mit mondjunk? Ha nem jut eszembe, mi legyen? Elmond mindent. És mi akkor, mi a baj? Azt, hogy nem gyónunk. Azt, hogy nem gyónunk. Ez a baj. Azt, hogy nem keressük a kapcsolatot. Nekem az a meggyőződésem, hogy ha nem valósul meg Jakab apostolnak a felszólítása, hogy menjetek el egymáshoz, hívjátok magatokhoz a gyülekezet véneit, imádkozzatok, valljátok meg egymásnak a bűneiteket. A beteg valaki közöttetek, szintén imádkozzanak érte. Ha ez nem fog megvalósulni, akkor nem lesz a gyülekezetnek, az egyháznak jövője. Az egy biztos. De nekünk embereknek sem lesz. Nem lesz jövőnk. Nem az a baj, hogy az egyházak nem lesz jövője, hanem az, hogy nekem, személynek, az egyénnek nem lesz jövőm, nem lesz életem. Sem ebben az életben, sem az eljövendőben. Csak akkor lesz a jövő egyháznak ez az útja. egy kapcsolatot keresni, kapcsolatba lépni. Miért? Miért kell? Azért, mert kapcsolatteremtésre van szükség, és gyógyulásra. Amikor a tegnap a vállóhálón beszélgettünk, megint nagyon sok élményben volt részem. Azért, mert olyan jó volt látni azt, hogy elmondják az emberek őszintén, mi van bennük. Valami olyan őszintességet éltem át, mint a ökumenikus ima héten, amikor itt voltak a református, meg a katolikus plébános, és akkor éreztük ugye rajtuk, hogy mennyire őszintén szólnak hozzánk. Semmi kenetteljesség nem volt, semmi vallásos szöveg nem volt. Őszintesség volt. És itt a válláson keresztül esetteknél is ezt látom. Őszintesség van. Az egyik elmondja, hogy ő fellélegzett, amikor ott hagyta a házastársa. Igen, van ilyen. Fellélegzek. És akkor mindjárt mondtam, hogy ez olyan, mint amikor ugye a gyász esetnél is van ilyen, hogy fellélegzünk, hogy valaki meghalt, mert mondjuk éveken keresztül nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy ápoljuk. Nem tudtunk semmit sem csinálni, és meghal, és fellélegzünk. És ugyanazzal a mozdulattal óriási lelkiismeret furdalást is érzünk, hogy örülhetünk annak, hogy már nincs. Nagyon nehéz. Nehézzé teszi a gyászt. Nehézzé teszi az elválást is ez az egész ügy. A másik meg azt mondja, hogy fú, hát én meg most már tudom, hogy nem kellett volna, nem lett volna szabad. Én mondtam ki, nem lett volna szabad, harcolni kellett volna. Hát olyan jó ember volt az én férjem. És ami miatt ott hagytam, hát apró cseprő ügyek. Nem ez a lényeg. Különböző dolgok, mindenki különbözőféle módon éli meg. A lényeg az, hogy beszélni róla, ezért mondtam el, beszélni róla, kapcsolatba kerülni, nem magányosan begubózva hordozni a sebeket, beszélni róla, és már érezhető a gyógyulás, már érezhető. Elvisszük, odavisszük Isten színe elé, nem csinálunk semmi ügyet belőle, csak beszélgetünk. Azt hiszem, pár évvel ezelőtt beszéltem róla, hogy házasságot kötött egy fiatal pár. Budapesten éltek, a feleségnek az édesanyjával, de hát ez az édesanyja nagyon kifejezésre juttatta a vejének, hogy ő itt csak ebben a kis lakásban csak egy megtűrt személy. Ő egy senki, csak a lánya a valaki. És hát ő uralt mindent, ő rendezte be, vagy rendezte át a szobájukat, hogyha neki úgy tetszett. Jogot formált arra, hogy bármikor beléphessen kopogtatás nélkül a fiatal párnak a szobájába. Szóval a lényeg az, hogy nőtt, a harag, az indulat ebben a férfiban, az anyósa felé, és már azon álmodott, arról álmodott, hogy megöli. És egyszer arra ébredt, hogy le van bénulva a jobb keze. És akkor mi történik? Orvoshoz, egyiktől másikig, idegosztás, stb. Sehol nem találják a probléma okát. Lelkészhez megy. Hosszú, sok-sok beszélgetés. Erről, az egész háttérről. És akkor ugye érti meg, azért, mert a tudatalattia leblokkolta a kezét, mert így akart védekezni, hogy ne történjen meg az az indulat. Ne törjön ki belőle, ne ölje meg. De hát mit tegyen most akkor? Megoldás, el kell költözni. El kell költözni. Akkor is, hogyha vidéken szerényebb lesz az élet, nem tudnak színházba járni, mint ahogyan tették, akkor is, hogyha kevesebb lesz a fizetés, de külön kell költözni. És akkor megteszik. A lelkész javaslatára külön költöznek, És nem is tudom, pár héttel, vagy egy-két hónappal később jön a képeslap. Meggyógyult a karom. A gyónás, a bűnbánat, a feloldozás, a dolgok rendezése, az, hogy kapcsolatba került ez az ember, nem saját magában hordozta a haragját, egyszerűen beszélt róla, hát ez gyógyítólag hatott rá. Én nem is tudom, hogy mi lenne, de biztos, hogy felszabadultság lenne, hogyha elkezdenénk komolyan imádkozni, és komolyan, úgy, ahogyan Jézus mondja, ketten-hárman összegyülekezni hétközben is. Nem csak azért elmenni, hogy most akkor nem tudom, ezt vagy azt kérjük, vagy számon kérjük a másiktól, hanem egyszerűen elmondjuk, hogy figyelj, nekem ilyen félelmem van, nekem ilyen betegségem van, nekem ilyen problémám van, ez történt, imádkozzunk együtt, hordozzuk együtt imádságban. Hát lássuk, hogy akármikor bármi történhet az emberrel. Hát itt van az olaszországi baleset. Hát ki gondolta volna azt, hogy ma, a 21. században, Európában mágia halált lehet halni, benn lehet égni a buszban. És akárkivel megtörtént, és persze azonnal mindenki megkérdezi, te jó ég, hát nagy tartsáról is vannak a Színyei Merse Pál gimnáziumon tanulók. És mennyire megdöbbentő ez, hogy akár melyikünkkel megtörténhetett volna. Mit várunk mi? Mit várunk mi ettől az élettől, hogy most nem esik le a tantusz, hogy ez a világ, ez nem örök életre szól. Nem esik le a tantusz, hogy azért vagyunk itt, hogy eljussunk az üdvösségre. Ugye a Pesznik Pali bácsinak a vers részlete nagyon sokaknak szólt az elmúlt hetekben, amikor azt írja, hogy a temető az átszálló hely. Hát nem esik le a tantusz, hogy az egész földi élet egy átszálló hely. Vagy más esemény, beteg lesz, halálos beteg egy szülő. A gyerek, egyre több ilyen van. Egyre több ilyen van. Számolni kell vele, hogy fiatalon halnak meg szülők, betegségek jönnek. És a gyerek fél. Fél, hogy nem mer aludni. Mert mi lesz akkor, hogyha úgy ébred fel, hogy apa vagy anya már nem él. De apa meg anya így távolítja el magától a hitet. Az nem kell. Én ezt nem tudom felfogni. Nem tudom felfogni azt sem, hogy lehetséges, hogy elég még ez a templom, a mérete. Hát ha tényleg igaz az, amiről Jézus beszél meg, tényleg igaz az, hogy ott a veronai autópályán meghaltak emberek. Tényleg igaz az, hogy bármikor mehetünk. Akkor itt tele kellene, hogy legyen. Ha nincs tele, akkor nem igaz. Akkor nem hisszük el. Akkor nem hisszük el. Mert másút nem beszélnek bűnbocsánatról. Másút nincs arról szó, hogy megtisztíthat Jézus. Másút nincs arról szó, hogy oda lehet hozzá menni, és kapcsolatba lehet vele kerülni. Találgatások vannak, bűnbocsánat nincsen másút. Üdvösség nincsen másút. Csak Jézusnál van. Aki bajban van, az nem találgat, az megy Jézushoz. A leprás nem találgatott, hogy is lehet az üdvösség? Milyen rezgés számra kell eljutnom? Nem. Kapernaumi százados? Hogy vannak ezek az istenségek? Tulajdonképpen lehetne párosítani a különböző istenségeket, hogy megfelelőjét megtalálom? Azt mondja, én nem vagyok méltó. Csak gyógyíts meg. Te tudod, én nem okoskodok most már. Aki bajban van, az nem találgat, az Jézushoz megy, az őt kéri. Erre biztasson bennünket mind a két történet. Sőt, még olyan is lehet, hogy valaki azért nem jön a gyülekezetbe, mert úgy érzi, hogy ő nem méltó Jézushoz. Erre is gondoljunk. ilyen is lehetséges. Nem vagyok méltó arra, hogy a házadba menjek. Nyilván van, aki önelégültségből, mit nekem az. De biztos, hogy olyan is van, aki azért nem jön, mert ő úgy érzi, hogy nem méltó Jézushoz, és azt is gyógyítani fogja az Úr Jézus. Ő nála van a gyógyulás. Reggel kávézásnál beszélgetünk feleségemmel, és akkor tényleg, hogy hát azzal az emberrel, hogy mondja, együtt táboroztattunk gyerekeket, 25 éve, és milyen rákos beteg volt a házastársa. És meggyógyította Isten. Nem, így fogalmaztunk, hogy lehet, hogy Isten gyógyította meg, és akkor én mondtam mosolyogva, hogy csak is ő gyógyíthatta meg. Mert a gyógyulás az tőle jön. Persze, mert arra gondoltunk, hogy egyik pillanatra a másik pillanatra, de ezt nem tudjuk, hogy így történt-e, vagy az orvosi kezelés. Nem tudjuk. De az biztos, hogy a gyógyulás Istentől jön. Hozzá kell fordulni. És az ő kezébe ajánlani az életünket, ha akarod, akkor megteheted. Ágendánkban azt olvastuk, minden egyes nap, ez most már így van már évszázadok óta, így hangzik el, testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Ezt szeretném kiemelni, hogy szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba. Nem azt mondjuk, mi evangéliusok, hogy a szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy meggyógyult valaki. Nem abban nyilvánul meg az Isten szeretete, hogy nem szenved balesetet. Nem abban nyilvánul meg az Isten szeretete, hogy sokáig él. Az Isten szeretete, kedves testvérek, abban nyilvánul meg, hogy elküldte hozzád Jézust, hogy örökké éljünk. Nem kevesebbet akar adni az Isten. Ezt fogadjuk el tőle. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy elküldted Jézust. És hogy ebben nyilvánult meg a te szereteted irántunk. Elküldted, hogy a kereszten értünk haljon, hogy mi vele együtt éljünk. Csak ezt kérjük tőled. Ha akarod, tisztíts meg. Ámen.